Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy most összegyűjtöttél bennünket, és kezdhettük ezt az Isten tiszteletet a Zsoltár éneklésével, a dicséret éneklésével. Urunk, te látod, hogy komolyan énekeltük-e azt, hogy hadd lehessünk engedelmes gyermekeid. Megvalljuk őszintén, hogy sokszor csak mondjuk, vagy nagy átéléssel énekeljük ezt, de amikor arra kerül a sor, hogy cselekednünk kellene, engedelmeskednünk kellene, akkor mégiscsak nemet mond a mi szívünk és a mi akaratunk. Bocsáss meg nekünk, amikor nem engedelmes gyermekeidként jártuk utunkat. Urunk, most jövünk hozzád, és kérünk, hogy tedd számunkra nyilvánvalóvá a te jó, kedves és tökéletes akaratodat. Hadd ismerjük azt fel, Úr Jézus. Hadd legyen ott a mi szívünkben a tőled való üzenet, a tőled való mennyei kenyér, hiszen tudjuk azt, hogy jó veled járni, jó neked engedelmeskedni, téged követni, s magunkat a te kezed alatt megalázni. Urunk, most cselekedj velünk a te barátásod szerint. Bátoríts és incs, kérünk. Köszönjük, hogy a te szavad mindig éltet és mindig reménységet ad. Add most nekünk a te élő szent lelkedet, hogy a te szavadnak befogadói, megértői és megcselekvői lehessünk, engedelmes gyermekeidként. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét Péter első leveléből, az 5. fejezetből, a 6., 7., 8. és 9. versből. A következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan. Kedves testvéreim, az ember szereti, ha megbecsülik. Szereti, ha elismerik. Szereti, amikor csodálattal néznek rá. Ha érzi, hogy valamiben több, valamiben jobb, mint a másik. Hiszen szüleink is arra tanítottak, hogy fontos, hogy legyél valaki. De tudjuk azt, hogy ez nem történik meg magától. Igenis, ahhoz, hogy megbecsültekké, elismertekké váljunk, nagyon sok erőfeszítésbe, küzdelembe került és kerül. Küzdelembe. Küzdelem és harc, szokták mondani az idősebb testvéreim, az élet. Küzdelem és harc. Most Isten igéje egy más irányú harcról beszél számunkra. Péter az ő levelét olyan hívő testvéreknek írta, akik pogány környezetben éltek, és a pogányoktól nagyon sok megaláztatást kellett átélniük, kellett elhordozniuk Jézus nevéért. Amikor az ember megaláztatásokat él át, kell elviselnie, akkor két útja van, keresztény emberként. Választhatja azt, hogy visszahúzódik, védekezik, és szépen a csendes szobájában továbbra is tovább éli az ő hitbeli életét, az ő Istennel való kapcsolatát. Lehet az, hogy mégis elvégzi a feladatát, hirdeti Jézus Krisztust, vagyis Krisztust éli bele a világba. Bizony, a megaláztatás alatt élőknek szól Péter apostol szava. Azt mondja, hogy igaz, hogy megaláztatásokat kell átélnetek, de nem az a lényeg, hogy most bevonultok, visszahúzódtok, vagy újra kiálltok, és hirdetitek Jézus Krisztust, hanem az a fontos, az a kulcs, hogy ebben a helyzetben képesek vagytok-e újra megalázni önként magatokat. Megalázni magatokat Istennek a hatalmas keze alatt. Erre biztatja őket Péter apostol. Alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és minél inkább megalázzátok magatokat, majd annál inkább fogtok tudni úgy élni, ahogy ez az Isten dicsőségére lesz. Vagyis így lesztek igazán Isten munkatársaivá. Nagyon érdekes, hogy Péter apostol képként használja, hogy Isten hatalmas keze. Mert tudnunk kell, hogy Istennek nincs keze és lába, és amikor a Biblia azt mondja, hogy fülét szüntelen a föld felé fordítja, hogy meghallja az övéi kiáltását, ezt is mint egy képként használja a Biblia, mert az Isten lélek. Jobban megértjük azt, amikor azt olvassuk, hogy Isten örökké való karjai tartanak, és fülét a föld felé fordítja, mert mi is emberek vagyunk. De azt, hogy az Isten lélek, és figyel ránk, ezt nehezebben értenénk meg. Calvin azt mondja, hogy Isten keze munkálkodik. Ez Isten hatalmát fejezi ki. Isten keze azt jelenti, hogy Isten hatalmasan munkálkodik. És az ő tenyerén, az ő markába metve minden hívő ember elfér. Milyen érdekes. Megaláztatásban vannak azok a testvérek, és most azt mondja nekik Péter apostol, alázzátok meg magatokat, Isten hatalmas keze alatt. Nehéz helyzetben vannak, nehéz körülmények között. És azzal, ha megalázzák magukat Isten hatalmas keze alatt, akkor elismerik, hogy Isten akarata igenis valamilyen célhoz fog elérni. Elismerik Isten akaratát, és hisznek benne akkor is, ha a körülmények nem úgy alakulnak, ahogy ők gondolják. Csendes alázattal megalázni és megjelenni Isten előtt. Isten akarata ott van, amikor szenvedéseket vagy fájdalmakat kell átélni. Azért valami célja van ezzel, hogy kitisztítson az életünkből valamit, hogy próbára tegyen, hogy tovább vigyen a megszentelődés útján. Mert mi alapvetően nem vagyunk hajlandók magunkat megalázni. Az ember nehezen tudja magát megalázni. Nehezen tud visszalépni, nehezen tudja elfogadni a vereséget. És Péter azt mondja ezeknek a keresztényeknek, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Higgyétek el azt, hogy Isten munkálkodik, ha bár a körülmények másról beszélnek. Miért volt ez fontos? Ott vannak a pogány környezetben, a pogány kultúrában. Azért volt fontos, mert Istennek a népének nagy kísértése az, hogy úgy érezze, ő többet tud, mint a körülötte lévők. Többet tud, tudja az Istennek a titkát, Istennek a csodáiban már részesült. És felfogalkodottá válhat könnyen. Íme ti bálványokat imádtok. Íme ti nem úgy éltek, ahogy kellene. És ezzel pont az ellenkezője történik. Az ember nem megalázza magát Isten keze alatt, hanem felmagasztalja. És azt mondja Péter apostol, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. Jó várni, megadással lenni az Isten szabadítására. Amikor Isten akarata előtt meg tudja magát valaki alázni, az csak akkor történhet meg, ha valóban hitben és hitből él. Mert mi történik ekkor? Megalázza magát az ember Isten előtt, és növekedni fog a hitben. Hit által lehet nagyobbá. Amikor kiengedjük a kezünkből az életünk irányítását, a problémáinknak a nehézségét, Isten valamit elvégez a szívünkben, és a hitünk növekedni fog. Miért? Mert valami újat tudunk meg Istennek a lényéből, Istennek az akaratából, Istennek a terveiből. Kérdezhetjük sokan, hogy de meddig tart a megaláztatás ideje? Meddig kell megalázni magunkat Istennek a keze alatt? Ezt Isten szabja meg ennek az idejét és az óráját. Az Ószövetségből József élete az, amit most hoznék példaként. A József történetből, hogy elfeledkeznek róla azok, akiket megkér, hogy szóljanak a fáraónál, és végül is 2 évvel később szabadul ki a börtönből. Akkor megfeledkeztek róla. Isten úgy gondolta, hogy még 2 évig legyen a börtönben, mert szükség van arra, hogy letöltse azt. Igaz, hogy igazságtalanul. Miért kellett Józsefnek igazságtalanul börtönben lennie? Mi ezt nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy Istennek, amikor nehézségeket ad az életünkben, mindig valami célja van. A próbák, a nehézségek közepette nem az a jó kérdés, hogy miért, hanem az, hogy mi célból. Mi célból? Miért van az, hogy Isten még vár? Mert valami célja van. Valami célja van azzal, hogy még benne hagy egy helyzetben, egy nehézségben. És itt az ige, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, egy távlati felmagasztaltatásról is beszél. Nem csak az ideig való próbákról és nehézségekről, hanem arról is, hogy egy napon majd színről színre meglátjuk őt, és felmagasztal bennünket. Vagyis magához ölel, és befogad az ő mennyei királyságába. De addig is, azt mondja az ige, minden gondotokat ő rávessétek, mert néki gondja van reátok. Milyen érdekes, hogy itt áll előttünk 2 gondolatsor. Alázzátok meg magatokat, hogy felmagasztaljon titeket annak idején, és minden gondotokat ő rávessétek. Mintha valami törés történt volna ebbe a gondolatmenetben, de én úgy érzem, hogy nem. Nagyon szépen van ez egymás után megírva, és összefügg. Amikor Isten előtt egy keresztény megalázza magát, és oda tudja tenni az életét az ő keze alá, akkor bizony megtapasztalja azt, hogy Isten gondot visel róla. Isten gondját viseli az övéinek. Biztosan sokszor voltunk már úgy, hogy de jó lenne a problémák, a fájdalmak, a szenvedések, vagy mindenféle helyzet alól elvonulni, valakinek az oltalmába megpihenni, valakinek a szeretetében fürödni. Isten ígéje most azt mondja, hogy vessétek rám a ti gondotokat, mert neki gondja van ránk. Milyen csodálatos ez, és milyen nagy megtapasztalás lehet ez. Mert bizony a keresztény ember életében is ott vannak a gondok, de ami fontos, hogy a gondok, a kisebb és nagyobb gondok mögött megláthatja Istennek a szeretetét. Milyen gondról beszél itt az ige, ami az ember helyzetéből adódóan nehezedik rá. Nem társadalmi elsősorban, nem szociális, hanem az ő helyzetéből, az ő állapotából, az éppen aktuális jelenlegi lelki állapotából. Azt mondja Déri Tibor, a nap hordalékai, terhei belenyomnak a sárba, és nem bírunk fölállni. De az ige pedig azt mondja, vessétek gondotokat őre, ő gondviselő Isten. Mit jelent ez a valóságban? Azt jelenti, hogy elmondom imádságban mindazt Istennek, ami bennem van, ami megterhel, ami megnyomorítja a szívemet, ami valóban olyan teher és gond rajtam, hogy még az imádságot is megkeseríti. megterhel, nyomaszt, letör, elkeserít. Testvérek, az ige bátorít, vessük rá a gondjainkat, mert ő képes elviselni. Ő képes a mi gondjainkat hordozni. Tegyük át az ő vállára. Engedjük át neki. Ne féljünk azért, hogy őt bármivel terhelhetjük. Ő bátorít. Vessetek rám minden gondotokat. Hiszen én a ti gondviselő istenetek vagyok. És miután valaki rábízza a gondviselő Istenre a gondját, miután megalázza magát, akkor szinte logikusan következik a harmadik üzenet, hogy jönnek a kísértések. Jönnek a kísértések. Mert miután az ember megalázta magát Isten keze alatt, átadta az ő élete felett a hatalmat, utána rábízta még a gondjait is, amikor már minden az övé, amikor már nem birtoklunk semmit az életünkből, legyen az bármi, tárgyi, szellemi, lelki, érzelmi dolog az életünkben. Miután kiengedtük ezeket a kezünkből, és ő rábíztuk, akkor bizony jön a kísértő. Jön a kísértő, hogy erről az útról visszafordítson, és nem is akárhogy jön. Azt mondja Péter, mint ordító oroszlán jár a kísértő, nézve, hogy kit nyeljen el. Az oroszlán egy komoly állat. Nem jó vele találkozni. Nem jó vele szembe kerülni. Mi le sem tudjuk győzni. Nagy baj lehet abból, ha szembe találkoznánk vele. Vagy ha kiszabadulna, és minket elkapna. És azt mondja, az ige nem véletlenül mondta, vessétek rá az ő gondjaitokat. Merüljetek el az ő szeretetében, és bízzatok benne. Mert hogyha átadtátok neki az egész életeteket, ha az övéi vagytok, akkor a kísértő Jézussal találja magát szembe, nem pedig velünk. Akkor Jézus majd legyőzi a kísértőt a bennünk élő szent lelke által. Mi nem tudjuk őt legyőzni, mi nem tudunk ellenállni úgy, ahogyan Jézussal ellen tudunk állni, mert valójában csak vele tudunk ellenállni. Megállni a kísértés óráiban azt tud, aki megalázta magát Isten keze alatt, aki átadta a gondjait, mert védett állapotban van, mert Istennél van az élete. A kísértés valójában mindig támadás a hívő életében, és az a célja, hogy elszakítson minket Istentől. A kísértés mindig Isten ellenére való másik lehetőség. Istentől távol visz, de a bűn csak az, amikor engedünk a kísértőnek. Isten gyermekei bizony körbejárja a kísértő az oroszlán. Bizony el akar bennünket tántorítani tőle. És ebben a gondolatsorban azt fogalmazódott meg bennem, hogy a keresztény embernek talán a legnagyobb kísértése az, hogy nem veti a gondjait Istenre. Mert azt gondolja, hogy már van elég hit tapasztalata, van elég Isten ismerete, van elég Biblia ismerete, és majd ő megoldja az élete nagy kérdéseit. De ez nem így van, testvérek. Ezért van szükségünk arra, amire Péter most biztat, alázzátok meg magatokat. Üresítsétek meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. Ez a hatalmas kéz munkálkodik. Ez a hatalmas kéz értünk fáradozik. Ez a hatalmas kéz bennünket véd és óv, hogy a kísértő ne tudjon elszakítani a mi megváltónktól. Ellenállni tehát azt jelenti, hogy rábízom magam Jézusra. Rábízom magam Jézusra, és van egy csodálatos fegyverem, az imádság. Imádkozom Isten lelke által. Imádkozom, hogy meg tudjak állni. Imádkozom. És amint még tehetek, azt mondja Péter apostol, legyetek józanok, és legyetek éberek. Vigyázzatok, legyetek józanok, vigyázzatok. Bizony, amikor az embert józanságra inti az ige, akkor az azt jelenti, hogy tudom, kiben bízok, és tudom, hogy ki az, aki káromat akarja, de tudom azt, hogy akiben bízom, erősebb tőlem, és nem vitézkedem, hanem Isten erejével ellenállok a kísértésnek, józan maradok, és éber maradok, vagyis imádkozom, szüntelenül imádkozzatok. És ami a nagy lehetőség az életünknek, a kísértés perceiben, óráiban, amikor támad az oroszlán, és az ember nyúlnak érzi magát, és úgy érzi, hogy semmi esélye, hogy ellenálljon, akkor nem megrettenni, vagy menekülni kell, hanem ellenállni, megállni a hitben. Hogyan? Isten lelkének az erejével, az imádság által. Az Isten lelkének a gyümölcse, a szeretet, a hűség, az önmegtartóztatás, és a további felsorolás után az van a Galatákhoz írt levél 5. fejezet 22. versében, mert az ilyenek ellen nincs törvény. Amikor Isten szent lelkével együtt tudjuk a mi keresztény, hívő harcainkat vívni, akkor teremjük ezeket a gyümölcsöket, és ezek ellen nincs törvény. A kísértő ezek ellen nem tud mit tenni, hiszen mi van ilyenkor? Arról beszél az életünk, hogy Krisztusban el van rejtve. A Krisztusban elrejtett élet pedig meg van mentve. Meg vagyunk mentve. Meg vagyunk váltva Jézus Krisztus által. Hiszen Jézus Krisztus ezt a kísértőt legyőzte. Ezt a kísértőt legyőzte, és nekünk pedig a győzelmet ajánlja, hogy vele, de csak vele megtartatunk minden percben, minden órában, és eltétetik a mi életünk az örök életre. Adja Isten, hogy ezt megtapasztaljuk. Adja Isten, hogy megerősödjünk abban, hogy ő neki gondja van ránk. És legyünk bátrak, vessük rá a mi gondjainkat. A legapróbbtól a legnagyobbig, mert ő neki gondja van ránk. És bár az ördög jár, mint ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyeljen el, bízhatunk abban, hogy minket nem nyel el. Mert teremjük Isten lelke által a gyümölcsöket, és az életünk el van rejtve ő benne. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt, hogy ugyan sokféle harcok és küzdelmek vannak az életünkben, de most arra biztatsz bennünket, hogy ne a mi földi gondjainkkal törődjünk, ne a mi mindennapi helyzetünkből adódó gondokkal legyen tele az életünk, hanem ezt vessük tereád, és azzal a harccal foglalkozzunk, azzal a küzdelemmel, amire elhívtál bennünket, hogy mint engedelmes gyermekeid tudjunk ellenállni a kísértőnek a te erőddel. Köszönjük, Uram, hogy ez az a harc, amire bennünket hívsz, és amiben nem hagysz bennünket egyedül. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen gyermekeiddé tettél, harcos gyermekeiddé. Köszönjük, Urunk, hogy ebben adod nekünk a te lelkednek erejét, áldott légy ezért. Urunk, könyörgünk, hogy ami megaláztatásunkban, ami előtted való magunkat megalázásban, legyen meg ott a kiüresedés. Tudjunk kiüresedni, tudjunk a te szent lelkeddel betöltekezni. Urunk, köszönjük azt, hogy a te igéd szól és bátorít, és útba igazít. Köszönjük azt, hogy te vezetsz szüntelenül bennünket. S hihetjük azt, hogy nem csak bennünket, hanem az egész gyülekezetünket, vezetőket, presbitereket, az egész országot, és mindannyiunkat, akik keresünk és hívunk téged. Urunk, kérjük a te áldásodat kisebb és nagyobb közösségeinkre. Kérünk a te lelked erejéből a betegekre, a gyászolókra, azokra, akik talán távol kerültek tőled, mert elnyelte a kísértő. Könyörgünk és kiáltunk értük, hogy Jézus Krisztus könyörülj az ő életükön, és vond magadhoz őket. Urunk, köszönjük azt, hogy adod nekünk az imádság fegyverét, és most is ezzel élhetünk. Erősíts bennünket az imádkozásban, a közbenjárásban. Erősíts bennünket a Te igéd olvasásában, hallgatásában, hogy valóban engedelmes gyermekeid tudjunk lenni. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.